Köztársasági elnök, Rafai Csata, ég a Balmó ég, mágikus 2% és sziasztok, hogy Pécs Végig csatorna híradója, és az elmúlt héten is történtek érdekes dolgok. Főleg, és ez lesz a leghosszabb blokk, a legeleje, akit érdekel, timestamp-nak is át tudja ugorni, a Magyar Köztársaság elnök lemondása, mivel azt gondolom, hogy érdemes foglalkozni kicsit, és valamint ez egy geopolitikával és külpolitikával foglalkozó híradó, de fontosnak tartom ezt is megemlíteni, mert ez egy olyan ügy, amiről nagyon sok mindenféle infó van most, és azt gondolom, hogy kicsit érdemes beszélni arról, hogy mi történt és mi történhet ezután. Ugye az történt, hogy Novák Katalin szabadon engedte K. Endrét, akiről hát mindenki tudja, hogy pedofil botrányba keveredett, méghozzá a bicskei gyermekeket molesztáló gyerekintézetnek az igazgató helyettese volt, és rávette azokat, akik az intézeti igazgató ellen tanúskodtak, hogy vonják vissza tanúvallomásukat, megfenyegette őket, különböző módon manipulálta őket, és tulajdonképpen rejtegette azt az igazgatót, aki azokat a szörnyűséget elkövette, amit. Az egész ügynek az egyik legvisszásabb része, hogy ezt a pápa látogatás ürügyével tette meg Novák Katalin, és úgy engedte szabadon ezt az embert, hogy ezt a pápa látogatásra fogta, hogy ezért őstő kegyelmet ad. Ugye akkor adott kegyelmet Budázi Györgynek is, akivel meg tudjuk, hogy tulajdonképpen egy fasiszta idióta. Akkor az is felborulást keltett, de most viszont ebből van nagy baj, és ez sokkal nagyobb hullámokat vetett, mint amire bárki számított volna. Ugye történt, hogy az, hogy egy darabig nem szóltak semmit, próbálták az egészet, hogy majd elül a por, csak nem ült el, úgyhogy végül Novák Katalin lemondott egy bullshit beszéd keretében, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ő nem tehet semmiről, mert hogyha tudta volna, hogy ez a férfi gyerekeket bántott, akkor sose engedte volna őket szabadon, mert ő is édesanyja.
Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezési jogkör mindközül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni, a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor, és így van ez ma is.
Hát akkor ezek szerint a köztársasági elnök vagy analfabéta, vagy szimplán hülye, vagy szóltak neki, hogy ezt az embert el kell engedni. Én utóbbira tippelnék. Lemondott, hogy a Valgirit volt igazságügyminiszter, aki lemondott igazából a közéleti szerepléséről és a pártbeli pozícióiról, és ő úgy fogalmazott, hogy ő csak helyben hagyta, hogy ezt a gyakorlatot követte, ami a rendszerváltás óta létezik, hogy helyben hagyja a köztársasági elnök kegyelmi döntését, akkor is, ha nem ért vele egyet, mert ez a köztársasági elnök döntés, és neki ebben nincs igazából beleszólása. Ő egész ügyesen kiventi ezzel magát, bár ez alapvetően a felelősség alól nem menti föl, de ő tulajdonképpen vállalja, és lemondott az igazságügyi miniszter ex-férje, Magyar Péter, aki viszont azóta beleszállt a kormánypártba, és minden eszközével azon van, hogy őket rugdossa. Na már most nézzük ezt a dolgot. Tehát egyrészt az, hogy Magyar Péter a kormánypártot rugdossa, abban van azért egy sértődés, de egyébként alapvetően nem feltétlen mondom, hogy jogtalan. Itt azért voltak érdekes dolgok az utóbbi időben, például az Index cikkéből eltűnt a Rogán Antalt kritizáló részlet. Tehát azért vannak itt ilyen problémás dolgok, és azért maradjunk annyiban, hogy a magyar közbeszéd jelenleg eléggé kétpólusú és rettentő módon elfogult egyik-másik irányba. És igazából ennél a helyzetnek is az a legnagyobb problémája, az a legnagyobb visszássága, hogy miközben a kormánypárt azt hangsúlyozza, hogy itt nincs kegyelem a pedofiloknak. Itt mindenkit, aki pedofiliával gyanúsítható, azt majd ők eltüntetnek, és aközben szabadon enged a köztársasági elnök egy ilyen embert. Az a köztársasági elnök, aki egyébként a kormánypárt tagja volt, és a kormánypártban töltött be pozíciókat, tehát teljesen tisztában kell lenni, sőt, hogy családügyi biztos volt, hogy pártszéki miniszter, tehát tisztában kell lenni ezzel a protokollal. Közben egyébként ugye egy másik pedofil ügybe keveredett embert is. A volt perui nagykövetet is sikerült kimenteni, akinek brutális mennyiségű pornográf tartalom volt a számítógépén, letartóztatták, hazahoztuk, és mi elengedtük, hogy szabadon mászkáljon tovább. Tehát azért ebben van egy nagyon kettős kommunikáció és egy nagyon káros hozzáállás, és persze ugye közben meghozták azt a melegjogi törvényt, ami a gyerekek védelméről szól, mert ugye minden meleg és LMBTQ közösséghez tartozó ember az nyilván pedofil is. Ennél baromságot nehéz lett volna szülni, de ez a kormány álláspontja ezek szerint, ezért hozták ezt a gyermekvédelmi törvényt, viszont közben ilyen embereket szabadon engednek, különböző okokból. Alapvetően van egy ilyen probléma. Ez egy ilyen kommunikációs lyuk. A másik, hogy a miniszterelnök valamiért nem akar megszólalni ebben az ügyben. Orbán Balázs azt nyilatkozta talán tegnap, hogy a miniszterelnök benyújtott egy alkotmánymódosítási javaslatot, és hát ezzel ő elvégezte dolgát. Én azt gondolom, hogy nem. Minden magyar parlamenti párt vezetőjének ebben az ügyben igenis meg kell szólalni, és egyértelmű állást kell foglalnia, nem törvénymódosításokkal, vagy alkotmánymódosításokkal, vagy érdekel, szintén erkölcsi kötelességük, hogy itt ebben a témában állást foglaljanak. A másik dolog, ami ez az egész ugye körbelenged, maga a köztársasági elnök szerepe és hatalma. Ugye a köztársasági elnök Magyarország államrendszerében, az európai típusú demokratikus berendezkedésben, ami nem az elnöki köztársaság, hanem ez a klasszikus köztársaság, vagy nem is tudom miért a szép szó, egy reprezentatív szerepet tölt be. Az ő szerepe tulajdonképpen az, hogy ellenőrizni a végrehajtó hatalmat, ami ugye nagyon összefonódik ebbe az esetbe, ezekben az államokban a törvényhozással, tehát ugye Magyarországon is jelenleg a miniszterelnök, az gyakorlatilag a törvényhozásban mindenképpen többséget szerző párt vezetője, és gyakorlatilag kontroll gyakorol a törvényhozásban ülő saját pártból való képviselők fölött. Ezt hatalmat kéne a köztársasági elnöknek ellensúlyozni úgy, hogy egyébként viszont a mindenkori kormánytöbbség tudja megválasztani, mert kétharmados többséggel kell őt megszavazni a parlamentnek. Ugye jelenleg kétharmados többsége van a magyar kormánypártnak már harmadik ciklus óta, negyedik ciklus óta, és így azt szavazni meg, akit akarnak. Tehát ez már alapvetően problémás dolog. A másik, hogy az ő szerepe, a köztársasági elnök szerepe, az reprezentációs. Tehát az olyan emberre lenne szükség, aki a, hát ez hülyén hangzik, az összmagyarságot tudja reprezentálni, ilyen ember nyilván nincs, akivel mindenki egyetért, de alapvetően ide egy kvázi felteretlen erkölcsű és mindenféle politikától mentes szemét illene választani. Ez nagyon régóta nem így van Magyarországon, nagyon régóta nem ilyen szemét választunk köztársasági elnöknek. Ezen egyébként az alkotmánymódosítás sem fogja változtatni, amit ugye Orbán Viktor benyújtott, mert az csak arról szól, hogy pedofilakat ne lehessen többet kegyelemben részesíteni. Ki lehetne bővíteni még ezt a sort, hogy kit ne lehessen kegyelemben részesíteni, és ki az, akinek nem jár elnöki kegyelem? A probléma nem itt van. Alapvetően azt gondolom, hogy ennek az ügynek két dolgot kell elérni. Az egyik, hogy itt azért a valódi felelősséget meg kell keresni. Ha a köztársasági elnök tényleg magától volt ennyire sötét, akkor lelke rajta. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ennyire egyszerű az ügy, tehát ezt alaposan végig kell járni a magyar... Hát oknyomozó újságírásban lehet maximum bízni, mert más ezt nem fogja, hogy itt mi történt. A másik pedig, hogy az egész köztársasági elnöki rendszert kell megváltoztatni. Itt fölmerült javaslat, hogy az emberek választják köztársasági elnököt. Én ezt alapvetően nem tartom egyébként hülyeségnek, viszont én ezt kiegészíteném még egyéb javaslatokkal. Például a köztársasági elnök ne lehessen párttagja, ne csak akkor, amikor választják, hanem ne is legyen soha párttag. Alapvetően olyan személyt érdemes lenne erre a posztra választani, aki valamilyen kulturális, tudományos vagy sportbeli olyan szintű teljesítményével tűnik ki a közegből, amit Magyarországon és adott esetben akár nemzetközileg is elismernek. A köztársasági elnök választásnak szerintem egyik fontos eleme lenne, hogy ne a pártok javasolják a köztársasági elnöket, és a pártok ne is kampányolhassanak köztársasági elnökök mellett, mert akkor megint ott fogunk tartani, átpolitizálódik az egész, ahogy most ez az ügy is átpolitizálódik, és nagyon sokan álltak például a köztársasági elnök mellé, annak ellenére, hogy a párt, amire szavaztak, az elméletek a pedofília ellen harcol. Tehát ha ezt átpolitizáljuk, akkor gyakorlatilag ez megint egy olyan választás lesz, hogy amelyik párt szimpatikus, annak a jelöltjét fogják az emberek megszavazni. Tehát ez teljesen át kell alakítani egy másik irányba, hogy itt ne történhessen meg ez. Illetve az elnöki kegyelemnek a rendszerét kéne úgy átalakítani, hogy meg kelljen mindenképpen indokolnia, hogy miért ad annak az embernek kegyelmet, és ez ne legyen annyi elég, hogy hát jött a pápa, el kellett engedni 8-10 embert, hogy megmutassuk, hogy mi kegyesek vagyunk. Hanem valóban A köztársasági elnöknek egy logikus érvelés alapján le kelljen indokolni azt, hogy ő miért ezt az embert engedi el, és miért gondolja, hogy ezt az embert szabadon kéne bocsátani. Erre egyébként jelenleg nem kerül sor, nem kell itt tennie. Egyébként pedig egy fun fact, mert láttam, hogy nagyon sokan meglepődtek ezen az interneten, különböző, mint social media és egyéb platformokon, hogy a jelenlegi magyar berendezkedés, törvényi berendezkedés szerint a házelnök látja a köztársasági elnöki tisztséget egész addig, amíg nem választunk újat, erre 30 napja van az országgyűlésnek onnantól, hogy elfogadják Novák Katalin lemondását, és ez jelenleg ugye Kövér László. Úgyhogy ezen sok ember meglepődött, és nem tudom, hogy miért, mert ez egy alap dolog az utóbbi időben, már láttunk ilyet, hogy Kövér volt a köztársasági elnök, amíg nem választottunk újat. Írjátok le kommentbe, ti mit gondoltok akár az ügyről, akár a köztársasági elnök hivataláról, hogy mennyire tudja ellátni azt a feladatát, és esetleg ti hogy változtatnátok meg ezt a rendszert, vagy a köztársasági elnök rendszerét úgy, hogy jobban el tudja látni ezt a alapvetően reprezentatív és kifele szóló szerepét, amit most szerintem nem annyira. Viszont hagyjuk magunk mögött a magyar belpolitikát, és térjünk át háborúk színterére. Izraelben újabb komoly csata kezdődött a gázai övezetben, Rafah területén, Rafah városa ellen folynak most hadműveletek, komoly bombázások voltak ebben a térségben. Itt is nagyszámú menekült zsúfolódott össze, akik közül nyilván rengeteg a sérült és az áldozat. És az izraeli hadsereg fölkészül arra, hogy ezt az elméletileg most már tényleg utolsó és legutolsó helyőrségét is a Hamasznak felszámolja az egyiptomi határ közelében. Ha ez véget ér, akkor talán véget ér a háborúnak az aktív harci szakasza, és egy kvázi felkelés ellenes műveletté válhat az egész, ami a világ végéjel fog húzódni. Kapcsolódó hír, hogy az izraeli hírszerzés vezetője David Barna, William Burns-el, a CIA vezetőjével találkozott Egyiptomban, és arról tárgyaltak, hogy tűzszünetet lehetne kötni Hamasszal, és a katari moderációval hogy lehetne ezt megoldani. Nem sikerült ebbe a témába előrelépést elérni, úgyhogy marad a jelenlegi állapot. Az orosz-ukrán háborúban is közben a helyzet nem csillapodik, most jelenleg mindkét fél arról számolt be, hogy elpusztított nagyjából egy-egy dandárnyi ellenséges erőt nagy rakétacsapásban, meg bombatámadásban, meg tüzérségi tűzben és egyebekben. Ezt vagy elhisszük, vagy nem, nagyon nehéz ott most tisztán látni. Ami nagyon érdekes, viszont Zelenszkij döntése úgy tűnik, hogy kicsit visszaüt rá, és ugye, ahogy említettem, az előző híradóban Zaluzsnyit menesztette pozíciójából, mint az ukrán vezérkari főnök, az ukrán hadsereg parancsnoka, és így most jelenleg azért elég komoly, hát nem mondom gyűlölet hullámnak, de azért kritika áradat indult meg Zelenszkij felé, abban a pár napban, vagy ebben az elmúlt körülbelül egy hétben, és nagyon sokan kritizálták ezt a döntését, ukránok is és külföldiek is, mivel hát azért Zaluzsnyinak megvolt a maga hát rajongó tábora, és azért ő mégiscsak Ukrajna hőse volt, aki az ellenállást vezette. Kérdés, hogy az utód, aki egyébként az ukrán szárazföldi haderő parancsnoka, mennyire fog tudni változtatni ezen a kialakult helyzeten? Szinte biztos, hogy semennyire, mert egyszerűen meg van kötve a kezük különböző okokból, és nem tudnak bármit megtenni, amit szeretnének. Szintén ebből az kapcsoló ír, hogy Putyintok az Egyesült Államokkal tárgyalt, viszont ez a tárgyalás nem volt túl sikeres, és nem sikerült közel jutni a békéhez. Egyébként Tucker Carlson interjújában csomó önigazoló hülyeséget lehetett tőle hallani, és rengeteg félinformációt, vagy konkrét hazugságot is, akár történelemről, egy borzalmas történelemleckét hallottunk, ami tele van marhasággal, és legendahalmozással, úgyhogy sajnos ettől nem lettünk okosabbak, és nem lettünk boldogabbak, de legalább meg lehet hallgatni Putyin véleményét is. Ha egyébként tetszik a műsor, akkor like és iratkozz fel a csatornára, és hozd meg mások, és hozzuk is ez a tartalom. Nézzük az amerikai elnökválasztást, mert ott viszont elég érdekes dolgok vannak. Donald Trump alakított egyet, és azt találta mondani, hogy azok az országok, amik nem költenek eleget a saját védelmükre, azok nem érdemlik meg az Egyesült Államok védelmét, akkor sem, ha esetleg Oroszország megtámadná őket. Ez hatalmas felzúdulás kelt az Egyesült Államokban, nem véletlen. Joe Biden is megszólalt, egy felelőtlen marhának nevezte gyakorlatilag Trumpot, és elítélte ezt a hozzáállást. Mások azt mondják, hogy Trumpnak igaza van. Ugye itt, ami körülmegy a rugózás, az a mágikus 2%, ez a NATO tagállamok kötelező minimum költése. A honvédelmi költségvetés egy GDP arányos 2%, amit egyébként jelenleg nem sok ország tesz meg, és nem sok ország éri el. Magyarország egyébként pont köztük van, jól emlékszem, akik elérik ezt a 2%-ot. Sokan vitatkoznak azon, hogy most nem mindegy, hogy 1,9 vagy 2, 1,99 vagy 2, alapvetően értem, és értem azt, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy marhaság, viszont nagyon fontos pár dolgot figyelembe venni itt. A hadsereg fejlesztés és a hadsereg fenntartás az nem úgy működik, hogy bármikor, amikor olyan kedvünk van, akkor bevásárolunk technikából hirtelen, és lesz egy jó hadseregünk, ami föl van faszán szerelve, és képes effektíven is jól harcolni. Ez egy hosszú folyamat, föl kell építeni nagyon sok mindent, kiképzést, toborzást, a technika cseréjét, a technikára való átképzést, az egészet, ahogy fölépítjük azt a rendszert, hogy ezek az eszközök működnek, a gyakorlatok, hogy ők együtt tudjanak működni, szövetséges országokkal tudjunk együtt működni, ezek mind pénzbe kerülnek. Fönn kell tartani egy honvédelmi infrastruktúrát. Itt akár a létesítményekről van szó, akár a karbantartásokról, egyebekről, amiket el kell végezni, akár egyébként útfejlesztésekről, amikhez kapcsolódnak, vagy vasúti fejlesztésekről, amikhez kapcsolódnak. Ezeket mind el kell végezni, mind pénzbe kerül, ez mind ebbe a költségvetésbe kéne, hogy tartozzon. Ami ebben az egészben azt gondolom, hogy nagyon ijesztő, hogy az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy potenciálisan vannak háborús gócpontok, és alapvetően Európának adott esetben meg kell védenie magát. Annak ellenére, hogy micsoda fegyverkezési hangulat volt akkor, és micsoda lelkesedés volt ez iránt, amikor kitört a háború, ez nagyon gyorsan elillant a németekről, sem nagyon hallani semmit, és a többiekről se. Új fejlesztéseket jelengetnek csak be, de ez igazából kirakadt dolgok, mert egyszerűen a jelenlegi állapotukban sincsenek a nyugati hadseregek rendesen, mínusz Egyesült Államok felkészülve arra, hogy igazából egy rendes háborút megvívjanak, se tartalékokkal nem rendelkeznek, se mással. Közben Ukrajna ellátására sincs elég kapacitás, mert egyébként nem tudunk annyi fegyvert gyártani, hogy megérje a cégeknek, hogy ezeket ellátják. Úgyhogy szerintem baromi ijesztő, hogy itt ezt a tanulságot se sikerült levonni ebből az aktuálisan zajló háborúból, más tanulságokról nem is beszélve, de hát majd meglátjuk, hogy ez a dolog merre halad. Itt még egy dolgot érdemes megemlíteni 2%-kal, hogy nagyon sokan beszélnek arról, hogy ugye ezt a pénzt máshol is el lehetne költeni, és ez kétségtelen, és azt gondolom egyébként, hogy az oktatás és az egészségügy egy nagyon fontos terület, ahol hatalmas pénzeket kéne, sokkal többet, mint amit egyébként belenyomunk, beleölni, mert egyszerűen az is nagyon fontos, akár csak egyébként a honvédelemhez, hogy lehetőleg ne iskolázatlan, tanulatlan és gondolkodni képtelen tömegekből álljon egy ország, mert ez nagyon nagy hatással van egyébként arra, hogy képes háborút vívni és mennyire képes harcolni. Azonban nem azon a mondjuk 0,5%-nyi GDP arányos költségvetésen fog múlni, ami sok esetben hiányzik az országoknál, hogy mondjuk jut elég pénz oktatásra vagy egészségügyre, hogy most ezt elköltjük-e honvédelemre vagy nem. És egyszerűen, ahogy mondtam, az oktatás egészségügy is hosszú távú beruházás, és nem lehet úgy mérni, úgyhogy a honvédelemre is igaz, hogy lehet, hogy fölöslegesnek tűnik az a sok pénz, ami oda kerül, viszont amikor meg szükség van rá, akkor egyszerűen nem lehet hirtelen pénz maggal pótolni. Az oktatásnál se lehet azt mondani, hogy attól, hogy ma beletolunk sok ezer milliárd eurót mondjuk egy ország oktatásába, az holnaptól jó lesz, mert ezek nem ilyen beruházások. Tehát ezeket hasonlóan kéne látni és gondolkodni ezekről, de sajnos ez itthon nem működik. És nem csak itthon, úgy tűnik az egész Európai Unióban kicsit más a hozzáállás, hol mivel kapcsolatban, nálunk kb. Mindennel kapcsolatban. Kicsit de kapcsolódó érdekes hír egyébként, ha már az Egyesült Államoknál tartottunk, hogy Joe Biden amerikai elnökről egy különleges ügyész tett egy 338 oldalas jelentést, hogy memóriagondokkal küzd, sokszor kulcs információkra és kulcs tényekre sem emlékszik, és igazából teljesen alkalmatlan elnöknek, mire Biden visszatámad, hogy hát de ez nem igaz, hogy ő ilyenek kellett rajta neki kérjenek számon, és tudja, amit tudnia kell, és képes az országot vezetni. És nagyon érdekes, hogy Vladimir Putyin is védelmébe vette Bident, akire azt mondta, hogy ő támogatja az elnök választáson, mert ő azt gondolja, hogy Biden egyébként teljesen tisztában van dolgokkal, ő teljesen jól áll így a mindennel, és egyébként ő, meg Vladimir Putyin se éppen fiatal, ő is csomószor papíron olvassa a beszédét, meg szokott nézni egy-egy dolgot, föl szokott magának írni tényeket, hogy biztos ne felejtsen el mondjuk évszámokat, egyebeket, és ezzel semmi probléma nincs, és ő abszolút Biden támogatja a következő elnök választáson Trumppal szembe. Ami nagyon érdekes, mert ugye Donald Trump egyik fő fegyvere az, hogy ő viszont tud tárgyalni Putyinnal, és ugye ezt hangoztatja állandóan. Úgy tűnik, hogy a probléma nem az elnök személye itt a tárgyalásokkal kapcsolatban, hanem inkább mind a két fél hajlandósága, és ebben Donald Trump-al se lenne előrébb az Egyesült Államok, pláne, hogyha Putyin így nyilatkozik róla, hogy nem szívesen látna elnöki tisztségben, mert nem kiszámítható, ellenben Bidennel, aki viszont sokkal kiszámíthatóbb, és régi vágású, klasszikus politikus, akit Putyin nagyra tart. Persze egyébként ez egy ilyen finom beavatkozás is lett az Egyesült Államok belpolitikájába, hogy kicsit megossza akár a demokratákat is, hogy biztos Biden a jó jelölt. És már Egyesült Államok két tragikus incidens is történt az utóbbi időben, az egyik szerencsére személyi sérüléssel nem járt. A Waymo, ami a Google egyik alvállalata, vagy leányvállalata, és önvezető taxikat tesztelés használ Kaliforniában és Arizonában például, járt úgy, hogy a kínai holdújévet ünneplő tömeg megtámadta az egyik járművüket, betörték az ablakait, összeverték, összefirkálták a járművet, majd egy pirotechnikai eszközt, valószínűleg petárdát, vagy tűzijáték rakétát dobtak bele, fölgyújtották és kiégett az egész, nagyon sok kárt okozva ezzel a cégnek. Itt ugye alapvetően nem a jármű maga, ami drága, hanem a rengeteg szenzor is minden, amit rápakolnak, hogy ez így működni tudjon. Ez sajnos nem az első ilyen eset, amikor ilyen autókra támadnak, és egyszerűen érthetetlen, hogy ebben az esetben mi történt, mert szerencsétlen autókat csak ment ott az úton, és egyszerűen megtámadták, de próbálták már többször eltéríteni ezeket a járműveket, máskor is támadták őket, próbálták blokkolni a szenzoraikat például műanyagbójákkal. Itt az emberi kicsinyesség és hülyeség jön ki, ha már egyszer régen volt géprombolás, miért ne lehetne most is, és most az önvezető járművek és mindenféle autonóm eszközökkel szembe van egy valamilyen szinten érthető indulat, viszont valamilyen szinten felfoghatatlan hozzáállás, ezt miért így próbálják emberek megoldani. A másik pedig sporthíre, inkább ez kapcsolódik. Lejátszották a Super Bowl-t vasárnap, magyar idő szerint hétfőn. A Kansas City Chiefs sajnos legyőzte a San Francisco 49ers-t egy szerintem unalmas és béna mérkőzésen. Én ennél sokkal jobb mérkőzést találtam, de hát sajnos ez van. A halftime show is borzalmas volt, de hát az már évek óta az. Ami viszont a tragédia része, hogy a Kansas City ünnepelte nemrég, talán tegnap a győzelmi parádéját Kansas Cityben, és ezen a parádén történt lövöldözés, egy ember biztosan életét vesztette, legalább 15-en súlyosan megsérültek, csak a lövöldözéstől, 20 fölött a lövöldözés áldozatainak száma, halott és sérült együtt, és a menekülés és a pánik közben több más ember is megsérülteket el kellett látni kórházakba, sok közöttük a gyerek is. Nagyon szomorú, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett kvázi ezen a győzelmi parádén, egyelőre nem tudni az indítékokat és hogy mi történt, vagy miért történt. A rendőrség minden esetre nyomoz, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Ennyi lett volna heti hír összefoglaló. Írjátok le, ti mit gondoltok ezekről a hírekről, ti mit szóltak ahhoz, hogy merre haladnak a dolgok, és mit szóltak a Kansas győzelméhez, vagy bármi más, ami egyébként eszetekbe jut. Egyébként pedig, ha tetszett a videó, akkor like és iratkozz fel a csatornára, oszd meg, hogy eljusson máshoz ez a tartalom, kattintsd be a csengőt, hogy értesítsenek mindenféle új tartalmainkról. Nézzétek meg az újkor.hu történelmi cikkek után, nézzétek meg a többi platformunkat, vagy esetleg nem YouTube-on nézsz ezt a videót, nem podcastként hallgatod, akkor nézz szét a YouTube-on is. Egyébként Instagram és podcast születünk is van, ugye, ahogy említettem már többször korábban, több videóban. És hát találkozunk egy következő adásban, egy következő videóban, vagy podcastben, addig pedig sziasztok!